az, amit vártam rég.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika központi erkélyéről elmondja a karácsonyi beszédét, amelynek állandó témája a béke. A beszéd után Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a világra. Szerdán délutántól haladhatnak át az zarándokok a Bazilika Szent kapuján. Az év minden napján reggeltől estig ingyenesen, előzetes foglalás nélkül. A kapunál csak nagyon rövid időre lehet majd megállni, imádkozni, a tömeget terelni fogják. December 26-án a Szent Atya a római Rebibbia börtönben nyitja meg az ott kialakított Szent Kaput, majd beszédet mond a Szent Péter téren. December 29-én a római Lateráni Szent János Bazilika Szent Kapuja nyílik meg a világ templomainak Szent Kapuival együtt. Ami a biztonsági intézkedéseket illeti, hétfőtől a Vatikán vörös zónának számít, majdnem hermetikusan lezárták a Szent Péter teret és környékét. A járműforgalmat teljesen kitiltották. Kizárólag gyalogosan lehet közlekedni a pápai államnak a Vatikán falain kívüli területén. Bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament együttes ülésén a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével megalakult Marcel Ciolacu vezette koalíciós kormánynak. A második Ciolacu kormányt a kormányt alkotó pártok és a nem magyar nemzeti kisebbségek 240 képviselője és szenátora szavazta meg. A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 233 szavazatra volt szükség. A titkos szavazáson az ellenzéki pártok törvényhozói 143 ellenszavazatot adtak le. Kelemen Hunor parlamenti felszólalásában rámutatott, a kormány legfontosabb feladata, hogy helyreállítsa az állami intézmények iránti bizalmat, amit csak őszinteséggel, átlátható intézkedésekkel érhet el. Az RMDS elnöke ugyanakkor határozott fellépést sürgetett az idegen gyűlölet és az antiszemitizmus ellen. Példátlan összefogással megépül az új gyermek hospice ház, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája. Azt írják, hogy Magyarország legnagyobb jótékonysági kampánya, a jónak lenni jó a magyar embereknek köszönhetően idén rekordösszeget, több mint 519 millió forintot gyűjtött össze. Hangsúlyozták, hogy a közmédia által 13. alkalommal megszervezett gyűjtés megmutatta Magyarország és a világ magyarságának nagy lelkűségét. Az idei év kedvezményezettje a Baptista Szeretett Szolgálat által működtetett Tábita gyermekhospiszház, melynek új intézménye most már biztosan felépül, garantálva a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik számára a megfelelő ellátást és támogatást emelték ki. Igazi karácsonyi csodának nevezték az idei jónak lenni jó jótékonysági kampányát, hiszen december 22-ig 370 ezernél is több hívás érkezett a 1355-ös adományvonalra, amely minden eddiginél nagyobb összefogásról tanúskodik. Közösen építjük, erősítjük tovább Magyarországot 2025-ben, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs a közösségi oldalra feltöltött videójában a karácsonyi ünnephez méltó, minden családot érintő jó hírnek nevezte, hogy az országgyűlés elfogadta a családbarát nemzetköltségvetését. A tárcavezető ismertetése szerint ebben több pénz jut a családoknak, a fiataloknak, az időseknek, bővül a felsőoktatás, a szakképzés finanszírozása, és az európai átlag kétszeresét fordítják az identitásunkat erősítő kultúrára. Folytatódik a szakképzésben oktatók béremelése, és elindítják a magyar kutatók béremelési programját is, sorolta a miniszter. Az egyik legfontosabb mérföldkő, hogy jövőre 3754 milliárd forintot fordítunk a családok támogatására, hangsúlyozta, hozzáfűzve, ez 447 milliárddal több az ideinél, 2010 óta pedig meg négyszereződtek a családoknak juttatott források, fogalmazott. Sport. Közös megegyezéssel szerződést bontott a DVSC Scheffler női kézilabda csapata és Krisztina Dramac. Az osztrák válogatott átlövő a horvát bajnok Podravka Vegeta együttesében folytatja pályafutását. Végül az időjárásról. Észak felől határozottabban szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen derül ki az ég, de a középső ország részben és délen még felhős, borult marad az idő. A csapadék egyre inkább a déli, délnyugati határvidékre szorul, majd később ott is megszűnik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Püspök kenyér.
Kedves hallgatóink, Püspök kenyér című műsorunkban Ternyák Csaba egri érsek előadását idézzük fel, melyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportjának rendezvényén tartott a 2025-ös szentévről.
Kétféle szentév van. Innen-onnan hallottunk már erről, de valószínűleg nem tudatosult bennünk, hogy kétféle szentév van. Van egy jubileumi szentév, az, amelyik 25 évenként ismétlődik, és aztán vannak rendkívüli szentévek. Ilyen rendkívüli szentév volt például a 2015-ös, az irgalmasságnak a szentéve, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg, és aztán a távoli 1983-ban volt a megváltás, az is jubileumi volt, de rendkívüli, a megváltás szentéve, és most a Szentatya, abban a bullában, amelyben meghirdette a mostani szentévet, már előre jelzi azt, hogy 2033-ban ismét lesz egy ilyen szentév, az pedig a megváltás ezredik éve, 2000. éve alkalmából, hogy egészen pontosak legyünk. Előadásomban először szeretnék néhány általános bevezető gondolatot mondani a szentévek gyakorlatáról, történetéről, céljáról, és hát egy kicsit szólni a római, illetve hát a mi egri programunkról is. A zarándoklatok szerepe a szentév során a keresztény lelkiségben, ez is egy fontos feladat, hiszen a szentévhez hozzátartozik a zarándoklat. Ilyenkor a szent helyeket felkeressük, elzarándokolunk, aki teheti a Rómába, aki nem teheti, hát az elzarándokol legalább az egri bazilikába. Ezután pedig majd a 2025-ös szentév témáját szeretném egy kicsit részletesebben bemutatni Ferenc pápának a bullája alapján, a Spes non confundit, a remény nem csal meg. A remény lesz ugyanis ennek a szentévnek a központi témája. A remény, amelyik ott él minden keresztény embernek a szívében, és ezt a reményt szeretnénk alátámasztani, ezt a reményt szeretnénk fölszítani, és szeretnénk rámutatni, hogy mi a reménységünknek az alapja. Hogy mi a különbség a reménykedés és a remény között. A katolikus egyház december 24-én kezdi meg a római Szent Péter Bazilikában a remény zarándokai mottóval meghirdetett 27. rendes szentévet. Ez a jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve, hiszen ő rá irányítja a figyelmet, aki az élet és a kegyelem hordozója az emberiség számára. Az élet és a kegyelem hordozója. állapítja meg a szentszéki dokumentum. Ha a szentévi jubileumi szentévek történetére akarunk rámutatni, hát akkor ne gondoljuk azt, hogy Krisztus után 25-ben már volt egy szentév, meg Krisztus után 50-ben, meg nem. Ez 1300-ban kezdődött. 8. Bonifác pápa volt az első, aki meghirdette a jubileumi szentévet azért, hogy megszilárdítsa a pápaság tekintélyét, a kereszténység egyetemességét, és egyben megerősítse a lelkiség, a megbocsátás és a testvériség szellemiségét abban a korban uralkodó gyűlölettel, erőszakkal és háborúkkal szemben. Hogyha valami áthallást fedeznénk fel, hogy a mi korunkban is vannak hasonlók, hát akkor érzékeljük azt, hogy milyen fontos lenne, hogy ez a szent év hatékony legyen bennünk. A 13. század utolsó éveiben ugyanis egyre érezhetőbbé vált az az igény, hogy a keresztények körében az ősi hagyományoknak megfelelően a centenárium, az egyetemes megbocsátás és kiengesztelődés éve legyen. Megbocsátás és kiengesztelődés. Egymásnak megbocsátani, egymástól bocsánatot kérni, megbocsátani és kiengesztelődni. Béke jobbot nyújtani. Bonifác pápa bullájában egyetemes jubileummá nyilvánított minden századik évet. Ebben az időszakban még 100 évenként, ő arra gondolt, hogy 100 évenként legyen ilyen jubileum, aztán, hogyha tanulmányoznánk a jubileumi szentéveknek a történetét, én erről most nem fogok részletesen beszámolni. Az interneten megtalálható a katolikus lexikon. A sok kötetes, néhány évtizeddel kiadott katolikus lexikon, és ott, ha abban a S betűnél ráütünk a szentév szóra, hát akkor azt látjuk, hogy a szentév történetéről, mindegyik szentévnek a történetéről olvashatunk valamit. Nos, tehát ez a Bonifác pápa az első szentévre a zarándokok hatalmas tömegeit érkeztette Rómába. A teljes búcsú elnyeréséhez a rómaiaknak 30 alkalommal kellett ellátogatniuk a bazilikákba. A messzebbről érkezett zarándokoknak csak 15 alkalommal. Tehát azért elég szigorú feltételeket szabott. És az első jubileumi zarándokok között volt Dante Alighieri, Cimabue festőművész, valamint Giotto is, érdekességként mondom. A katolikus hagyományban a jubileumi szentév rendkívül fontos vallási esemény. Ahogyan Szent II. János Pál pápa a 3. évezred küszöbén a püspökökhöz és a papokhoz intézett levelében, a Tertio Millennio Adveniente a 3. évezred küszöbén 2000-ben azt írta, a bűnbocsánat és a bűnökért járó büntetés elengedésének az éve, a perlekedők közötti kihengesztelődés, a sokféle megtérés, a gyónás és a vezeklés éve. Vagyis egy újrakezdés. A keresztény életünknek a felfrissítése, felfedezése annak, hogy milyen nagy a mi hivatásunk, milyen nagyszerű dologra kaptunk meghívást, amikor megkereszteltek bennünket. A szentévek eredete visszavezethető az Ószövetségre. Már ez a szó, hogy jubileum, ez egy héber kifejezés, a jóbel kifejezésből származik, amely kürtöt jelent. Azt a kürtöt, amelyet megfújtak, és jelezte, hogy beállt valami új, valami nagy dolog. A nagy öröm ünnep éve. Erről így számol be a Leviták könyve. Szenteljétek meg az 50. esztendőt. Akkor 50 év volt az Ószövetségben. Minden 50 évben meg kellett szentelni az 50. esztendőt, és milyen különleges elvárások voltak, amelyekből ma is tanulhatunk, és amelyeket részben Ferenc pápa is anélkül néha, hogy hivatkozna rá, de ebben a dokumentumban, amiről beszéltem, részben átemelt. Szenteljétek meg, olvassuk az Ószövetségi Szentírásban, az 50. esztendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lakósának. Legyen ez nektek örömünnep, hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetiségéhez. Értjük-e ennek a súlyát? Hadd jusson hozzá mindenki újra a birtokához. Vagyis, amit 50 évvel ezelőtt birtokolt, de vagy mások ügyessége, vagy a saját ügyetlensége miatt elveszített, az kapja vissza 50 év után. Az Ószövetségi Szentírás elvárása volt. Örömünnep legyen számotokra az 50. esztendő. Ne vessetek és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott, a metszetlen szőlőt ne szüreteljétek le, mert örömünnep az, tartsátok szentnek. A mezőről egyétek annak termését, az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá mindenki újra a birtokához. Érdekes ez a megismétlése ennek a történetnek. A jubileumi évben tehát visszaadták a földet a korábbi tulajdonosaiknak. Elengedték az adósságokat, akinek adóssága volt, azt elengedték, felszabadították a rabszolgákat, és pihentették, ahogy talán csodálkozva hallgattuk, pihentették a termőföldet. A termőföldnek a termését se gyűjtötték be, mert a termőföldre is úgy tekintettek, hogy most ősz a föld számára is örömünnep, ez egy különleges esztendő, meghagyják a földnek azt, amit termett. Jézus pedig úgy jelenik meg, mint aki beteljesíti ezt az ősi jubileumot, mint hogy azért jött, hogy meghirdesse az Úr kegyelmének esztendejét. Milyen sokszor hallottuk ezt a kifejezést. Azért jöttem, hogy meghirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Ez a szent év. Az Úr kegyelmének esztendejét hirdeti meg Krisztus. Jubileumi évet nem csak azért nevezik szent évnek, mert ünnepélyes szent rítusok és szertartások kísérik, hanem azért is, mert az egyik célja éppen, micsoda, az életszentség előmozdítása. Vagyis, hogy az Istent újra és még jobban életünk középpontjába helyezzük. Azt hivatott szolgálni, hogy megszilárdítsa a hitet, az Istenbe vetett hitet, és elősegítse a szolidaritás cselekedeteit. Vagyis, hogy egymásra figyeljünk, hogy a szegényeket karoljuk fel, és aztán még majd a későbbiekben előjön, hogy mindenkinek segítsünk, aki az élet árnyékos oldalán él. Az tehát a célja, hogy a híveket Krisztusba az egyetlen üdvözítőbe vetett hit őszintébb és következetesebb megvallására hívja. A rendes jubileumi év egy előre meghatározott időponthoz kapcsolódik. A rendkívüli szent évet, mint ahogy már mondtam, valamilyen különös fontos esemény miatt hirdetik meg. A rendes szent évek egy-egy teljes évig tartanak, a rendkívüli éveknek a szokása pedig a 16. századra nyúlik vissza, bármikor tarthatják őket, időtartamuk akár rövidebb is lehet, akár néhány napra is korlátozódhat. A jubileumok a kezdetektől a kereszténység nagy eseményeinek bizonyultak, de egyben arról is tanúságot tettek, hogy a hitélet olyan valóság, amely képes befolyásolni az adott kor társadalmi és kulturális életét. És ebben a dokumentumban, amit a pápa kiadott, ebben számos olyan kezdeményezést tesz, amely nem csak a katolikus hívekre vonatkozik, nem csak a keresztényekre vonatkozik, hanem az egész világ számára olyan javaslatokat, olyan előterjesztéseket fogalmaz meg, amelyeknek mind az a célja, hogy szebb legyen, jobb legyen, igazságosabb legyen ez a világ. Hogy akik gazdagabbak, segítsék a szegényebbeket, az elnyomottakat szabadítsák föl. Az előző 26. nagy jubileumi szentév különleges jelentőséggel bírt a 2000. év jubileumi szentéve volt a dicsőítés és a hálaadás nagy imája. Azért hirdette meg II. János Pál pápa, hogy Krisztus továbbra is jelen legyen korunkban és az elkövetkező korokban is. Azt írta, a világ és az egyház jövője azé a fiatal nemzedéké, amely ebben a században született. Írta ezt a múlt században. Azóta eltelt 25 év, és az akkori fiatalok, hát most már javakorabeli felnőttek lettek, és róluk szólt, hogy nekik az a feladatuk, hogy a hitet átplantálják a következő századba és a következő nemzedékekbe. Azért, hogy Krisztus jelen legyen a következő században, és az azt követőkben egészen a világ végéig, hiszen Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ez lesz a remény zarándokai, a 27. jubileumi rendes szentév. Ennek rendkívül gazdag programjait, találkozóit, zarándoklatait fókuszt inkább a magára, a reményre szeretném majd helyezni, arról szeretnék egy picikét talán hosszabban beszélni. Tehát december 24-én kezdődik, és befejeződik 26. január 6-án, a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának a bezárásával. De először nézzük a megnyitást. A dokumentum rendelkezik a pápai bazilikák Szent Kapuinak megnyitásáról. Ennek értelmében Ferenc pápa december 24-én nyitja meg a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját. Tudjuk, a Szent Kapu az a kapu, ami egyébként mindig zárva van. A három nagy kapu közül az egyik, az mindig zárva van, kivéve akkor, amikor szentév van. Ha szentév van, akkor a pápa megnyitja, és a zarándokok azon a kapun keresztül vonulhatnak be a nagy bazilikákba, a négy nagy bazilikába. A következő napokban megvan, hogy melyik kapu mikor nyílik. A mi főegyházmegyénkben is megnyitjuk a szentévet. A Szent Atya rendelkezett arról, hogy minden megyés püspök a saját egyházmegyéjében nyissa meg a szentévet. Ez egy kicsit más lesz, mint 2015-ben volt, hiszen az irgalmasság szentévében nálunk is volt egy szent kapu. Most ezt a Szent Atya nem írta elő, ennek megfelelően szent kaput nem is fogunk nyitni, viszont a Szent Atya úgy rendelkezett, hogy egy zarándoklat legyen, egy kis zarándoklat, egy mini zarándoklat a székesegyház főoltárához. Ez úgy történik, hát ahol az időjárás megengedi, ahol a körülmények olyanok, ott a város egyik templomából zarándokolnak a hívek a székesegyházhoz. Mi úgy döntöttünk, hogy a székesegyház bejáratától zarándokolunk a szentélybe. Egy kicsi mini zarándoklat lesz, amelyik Szent Család vasárnapján, december 29-én lesz. És egy különlegessége lesz a Szent Évnek, ezt kérte a Szent Atya, hogy legyen egy olyan nagy, jelentőségteljes kereszt, amelyet beviszünk a Szent Évbe, és az a kereszt az egész Szent Év során álljon ott az oltár mellett, mint egy jelezve azt, hogy megváltottak vagyunk, Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. Először arra gondoltunk, hogy a szeminárium folyosóján, lépcsőfordulóján van egy hatalmas kereszt, hogy azt vinnénk oda. Hát aztán kiderült, hogy van ennél egy bizonyos értelemben hagyományosabb, alkalmasabb keresztünk is, ami hagyományosan egy zarándok kereszt. Gönc egyházközség, Zemplénben, közel a szlovák határhoz. Ott található ez a hatalmas nagy, van talán 3 méteres is az a kereszt, és azzal minden évben monokra szoktak elzarándokolni a hívek, és viszik magukkal, hát nem kézben, hanem autóval, ide is autóval hoznák el, és akkor azt a keresztet fogjuk bevinni a szentélybe, és az egész szentév során ott lesz a bazilikában, és hát a hívek, akik máshonnan is érkeznek, akiknek lehetőségük arra talán nem lesz, hogy Rómába zarándokoljanak, ide szeretettel várunk mindenkit. És arra kértem az egri plébánosokat, hogy Szent Család vasárnapján reggeli szentmisék lehetnek, meg estiek is, de késő délelőtt ne tartsanak szentmiséket, a híveket, mindenkit szeretettel várunk a bazilikába. Zarándoklatok. Ugye a zarándoklatok azok hozzátartoznak szervesen az életünkhöz. Mert aki közelebb akar kerülni az Istenhez, az átéli azt, hogy az egész életünk az valamiképpen egy zarándoklat. Isten fele tart az életünk, és hogyha valahova elutazunk, egy szent helyre, egy Mária kegyhelyre, egy római bazilikába, Szent Évbe, Rómába vagy Egerbe, akkor abba valamiképpen összesűrítjük az egész életünket. Az Isten fele való haladásunkat. Nem véletlen, hogy a zarándoklat minden jubileumi eseménynek egy alapvető eleme. Az útrakelés sajátos jellemzője azoknak, akik az élet értelmét keresik. A gyalogos zarándoklat sokat segít az elcsöndesedés, a fáradozás, a lényegre törekvés értékének újra felfedezésében. Jövőre a remény zarándokai is régi és új utakat fognak bejárni, hogy mélyen megtapasztalhassák a jubileum élményét. Ezen kívül Róma városában is lesznek különböző útvonalak, 7 templom, amelynek felkeresését javasolják túl a 4 nagy bazilikán, és hát az úton fel lehet frissülni, a Szent Atya így fogalmaz, ihatunk a remény forrásaiból, és mindenek előtt a kiengesztelődés szentségéhez járulhatunk, ami elengedhetetlen kiinduló pontja a megtérés valódi útjának. Ezért arra hívja fel a püspököket és a papokat a Szent Atya, hogy ebben az évben különösen is hívják fel a hívek figyelmét, minden keresztény embernek a figyelmét, a Szent Jónás lehetőségére, és adjuk meg a híveinknek azt a fort, azt az előnyt, hogy minél több alkalom legyen a templomainkban arra, hogy a hívek a szentgyónásukat, személyes szentgyónásukat elvégezhessék. A remény nem csal meg. Ez a bulla, Ez annak az írásnak a címe, amellyel meghirdette a Szent Atya a Szent Évet. A remény nem csal meg. Csupa nagybetűvel. A remény azért, mert nem egyszerűen puszta optimizmus. Amikor mi a reményről beszélünk, akkor sokkal többről van szó, mint a reménykedés. Sokkal több, mint amikor vannak itt fiatalok, amikor vizsgázunk az egyetemen, vagy amikor felelünk egy órán, és reménykedünk abban, hogy a feleletünket majd jól értékelik. Vagy reménykedünk abban, hogy a vasárnapi kiránduláson jó idő lesz. Vagy abban reménykednek sokan, hogy esetleg a következő szombaton azt az 5 számot húzzák ki, amelyet kitöltöttek a lottón. Nos, hát ezek a kis, nevezhetnénk úgy, hogy apró reménykedések. Én szívesen mondanám úgy, hogy ezek a kisbetűvel írt reménykedések. De létezik a keresztény ember életében egy másik remény is. A nagybetűs remény. Remélni azt jelenti, hogy várunk valamire, ami már megadatott nekünk. Az üdvösségre Isten és örök végtelen szeretetében, de még nem a maga teljességében. A kisbetűs remény mellett van tehát ez a nagybetűs reményünk, amelyik már beteljesedett. Olyat remélünk, ami már megvan. De hogy számunkra is meglegyen, ahhoz nekünk is kell tenni, hogy beteljesedjék életünkben az a remény, amelyet Jézus Krisztus hozott, ahhoz el kell fogadnunk őt, együtt kell zarándokolnunk vele. A hétköznapi reménykedés szinte lejáratja ezt a nagyszerű szót, hogy remény. A reménykedésben benne van ugyanis egy kis kételkedés, egy kis lemondás. Majdnem, mintha hát úgy reménykedjünk, mintha annak a szinonimája lenne. Mintha azt mondanánk, hát majd a remény hal meg utoljára. Még van egy kis remény, de kis remény nem létezik. Vagy van remény, és az akkor nagyon nagy remény, vagy pedig nincsen remény. A 2025-ös Szent Év, amelyet a remény zarándokaiként jó alkalom lehet nekünk arra, hogy elgondolkozzunk ezen az alapvető és meghatározó keresztény erényen. A pápa arra emlékeztet, hogy olyan időkben, mint amilyeneket most élünk, amikor a szemünk előtt kibontakozó, darabokban zajló harmadik világháború arra késztethet bennünket, hogy eluralkodjék rajtunk a reménytelenség és a szinte leplezetlen cinizmus hozzáállása, a minden mindegy. A remény azonban számunkra, keresztények számára ajándék és feladat. Mert Isten az, aki felajánlja nekünk ezt a reményt. Nos, ebben az írásban a Szent Atya, ahogy már előre jeleztem, mindenféle felhívásokat tesz közzé. Felhívásokat a börtönlakók, a migránsok, a betegek, az idősek, a kábítószer fogságába esett fiatalok számára. Egy börtönben is meg fog nyitni a Szent Atya szent kaput, és a szegény országok adósságainak az eltörlését kéri. Felszólít a gyermek születések növelése érdekében. Felszólít, tudjuk, ő számára nagyon fontos téma, a migránsok befogadásáért, valamint a teremtett világ tiszteletben tartásáért. Egy alapnak, egy nemzetközi alapnak a létrehozását sürgeti, az éhezés felszámolásáért, a fegyverkezésre szánt pénzeket javasolja a pápa felhasználni a világban tapasztalható éhezés megszüntetésére, valamint diplomáciai erőfeszítéseket sürget. Na miért? a tartós béke megteremtéséért. Érzékeljük azt, hogy a Szent Atya nem egyszerűen csak a mi pápánk, nem egyszerűen a katolikus egyház vezetője, hanem az egész keresztény világnak a lelki vezetője, sőt mondhatnánk azt is, hogy felelősséget érez az egész emberiségért, és amikor ezt teszi, akkor nincs tekintettel sem azokra, akiknek bizonyos kérdésekben más véleményük van, sem azokra, akiknek más kérdésekben van más véleményük, ő a tiszta evangéliumot akarja mindig hirdetni. A remény ajándékáért fohászkodik, mert a remény nem csal meg. És aztán vannak ilyen felvetései is, és ez a keresztényeknek szól elsősorban, a nyugati és a keleti keresztény világnak. Tudjuk azt, hogy a húsvétnak a megünneplése, hát az szinte botrány a világ számára, hogy máskor ünneplik a húsvétot az ortodox keleti keresztények, és máskor ünneplik a húsvétot a keleti keresztények. Na most a 2025-ös szent évben felhívja a pápa a figyelmet arra, gondviselésszerű egybeesés, hogy 2025-ben a keleti és a nyugati egyházak egy napon ünneplik a húsvétot. És ebből kiindulva felveti azt, hogy milyen nagyszerű dolog lenne, hogyha a szent év során eljuthatnánk odáig. Nyilván az egyházaknak le kellene ülni, hogy megtaláljuk azt a közös nevezőt, hogy végre egy időben tartsuk mindenütt a szent évet. Aztán szól a szent év első ugye, reménybeli jele lehetne a béke a világ számára. Azt a kérdést veti fel, hogy túl nagy dolog arról álmodni, hogy elhallgassanak a fegyverek, és ne hozzanak többé pusztítást és halált. És aztán felhívást tesz közzé, és ez különösen Európában és az északi féltekén nagyon fontos, a Szent Atya aggódva figyeli a születésszámok csökkenését, mely számos országban különböző okokból megmutatkozik. Felgyorsult életritmus, félelem a jövőtől, zárójelbe a remény hiánya vagy megfogyatkozása, illetve olyan társadalmi modellek, amelyekben a haszon keresése és nem a kapcsolatok dominálnak. A pápa meggyőző támogatás sürget a hívők és a civil társadalom részéről a fiatalok gyermekvállalási kedvének segítésére, hogy a jövőt sok-sok gyermek mosolya vidítsa föl, akik betöltik az immár túl sok üres bölcsőt. Tisztelet, méltó körülmények a börtönökben, a halálbüntetés eltörlése, a remény a betegek és buzdítás a fiatalok számára. Ne legyenek előítéletek és bezárkózás a migránsokkal szemben. Botrányosan sok a szegény ember a világban. El kell engedni a szegény népek, nemzetek adósságát. A vértanúk tanúságtételéről is beszél a pápa. Arra szólítja a híveket, hogy tekintsenek a vértanúk tanúságtételére, akik a különböző keresztény hagyományokhoz tartoznak. A szent év idején ne maradjon el az ökumenikus ünneplés. Arra hívja fel a pápa a figyelmet, hogy minden keresztény egyházban vannak vértanúk, hogy kölcsönösen ismerjük fel, ismerjük el egymás vértanúit. Imádság a Mária kegyhelyeken. Nos, Ferenc pápa egy könyv előszabában így foglalja össze a szent évnek a lényegét. Remélem, hogy ez az időszak valóban alkalom lesz a megtérésre és arra, hogy az evangélium fényében tekintsünk életünkre. A reményt minden embernek a jó iránti elkötelezettsége táplálja. Péter apostol, idézi a pápa, ezekkel a szavakkal buzdította az első keresztényeket. Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig rá készen, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki csak kérdezi, mi az alapja a reményeteknek. Legyetek készen rá, hogy megfeleljetek, mi az alapja a reményeteknek. De egy tanácsot is hozzáfűz a pápa, ezt szelíden és tiszteletet tanúsítva tegyétek. Mégpedig azért, mert nem annyira az érvek ereje, nem az érvelés számít, nem a vitatkozás számít, nem azokkal lehet leginkább meggyőzni az embereket, hanem az a szeretet győzi meg őket, amelyet feléjük tudunk árasztani. Ez az evangelizálás első és leghatékonyabb formája. És az evangelizálásnak ez a formája nem csak a misszionáriusnak nyitott, nem csak a szerzeteseknek, nem csak a papoknak, nem csak a püspököknek, a pápának. Minden megkeresztelt ember előtt nyitott az evangelizálásnak ez a formája. Ferenc pápa a bulláját így nevezte el, a remény nem csal meg. Valójában átalakíthatjuk úgy is ezt a mondatot, hogy Krisztus nem csal meg. A második Timóteusnak írt levélben olvasunk erről, ha mi hűtlenek leszünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Az Isten mindig hűséges. Mi lehetünk hűtlenek, megtagadhatjuk őt, bűnökbe eshetünk, soha ne feledjük. Az Isten mindig hűséges. És itt most ebben nem hangsúlyozza a pápa, de más beszédeiben mindig, mindannyian tudjuk, de nem tudatosítjuk sokszor egy másik tulajdonságát az Istennek, hogy az Isten mindig megbocsát. Az Isten mindig megbocsát. És amikor a fiatalokkal találkozott itt Budapesten, ezt talán háromszor is elismételte, hogy az Isten mindig megbocsát. Mi az alapja tehát a reményünknek? Mi az oka? Mi az indítéka, hogy bennünk él a remény? A hitvallásban azt imádkozzuk, hiszem az örök életet. A keresztény remény e szavakban alapvető támpontot talál. A remény ugyanis az az isteni erény, amellyel az örök életre, mint boldogságunkra törekszünk. A második vatikáni zsinat írja valahol, ha elvész az isteni alap és az örök élet reménye, tehát ha már nem remélnénk az örök életben, amint ma látjuk, igen súlyosan sérül az emberi méltóság, és megoldatlan marad az élet és halál, a bűn és a fájdalom rejtélye, és az emberek nem ritkán kétségbe esnek. Ha tehát elhal az örök élet reménye, akkor az emberek nem ritkán kétségbe esnek. Nem tapasztaljuk-e meg ezt a saját környezetünkben? Sok ember, aki állandóan szomorúan jár, nem lehet mosolycsalni az arcára. Talán az a baja, hogy elveszítette a hitét, vagy annyira meggyengült benne, annyira elhalványult benne a hit. Különösen a hitnek olyan fontos elemei, mint az örök életbe vetett hit. Mert a hit nem csak azt jelenti, hogy hiszem, hogy van Isten. Hát erre olvassuk a Szentírásban. Hát az könnyű hinni, azt még a sátán is hiszi. Nem az az igazi hit, hanem a hiszem az örök életet. Hiszem az, hogy az Isten velem akar kezdeni valamit. Hogy terve van velem. Hogy meg akar váltani. Hogy az ő boldogságában akar részeltetni engem. Arról szól a remény erejében, amelyben megváltást nyertünk, a tovairamló időt szemlélve bizonyosak vagyunk abban, hogy az emberi történelem és benne mindegyikünk személyes történelme is, tehát a mi életünknek a személyes történelme is nem egy zsákutca vagy sötét szakadék felé, hanem a dicsőség urával való találkozás felé halad. Az életünk nem zsákutca, hanem az Istennel való találkozás felé haladunk. Éljünk hát az ő visszatérésére vágyva, és annak reményében, hogy örökké benne élhetünk. Ezzel a lelkülettel tegyük magunkévá az első keresztények megrendítő fohászát, amellyel a Szentírás végződik, ez az utolsó szava. Maranatha, jöjj el, Uram Jézus! A vele való találkozás, a mi legnagyobb reményünk. Hitünk szíve közepe, írja a pápa, és ennek a dokumentumnak ez talán a legszebb mondata. Hitünk szíve közepe a meghalt és feltámadt Krisztus. Szent Pál, amikor ezt néhány szóban, mindössze 4 igét felhasználva megfogalmazza, reményünk velejét, lényegét közvetíti számunkra. Mit ír Szent Pál? Azt mondja, elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, harmadnapon feltámadt az írások szerint, megjelent Péternek, majd a 12-nek. Tehát Krisztus meghalt, eltemették, feltámadt, megjelent. És ebben a 4 igében benne van mindaz, ami számunkra az igazi reményt jelenti. Nem csak reménykedünk ebben, nem. Ez az a remény, ami éltet bennünket, ami örömmel tölt el, ami boldogságot ad nekünk. Értünk, ő a halál drámáján ment keresztül. Az Atya szeretete a lélek erejében feltámasztotta, és emberséget, az örökké valóság emberségét, az örökké valóság első gyümölcsévé tette a mi üdvösségünkért. Jézus Krisztus embersége az örökké valóság első gyümölcse. Az, hogy ő emberré lett, az egy gyümölcs. Az örökké valóság gyümölcse és ígérete nekünk is. A keresztény remény, írja a pápa, éppen ebben áll. A halállal szemben, ahol minden véget érni látszik, megkapjuk annak bizonyosságát, hogy Krisztusnak a keresztségben velünk közölt kegyelmének köszönhetően életünk megváltozik, de meg nem szűnik. A keresztségben ugyanis Krisztussal együtt eltemettetve, ő benne a feltámadottban megkaptuk annak az új életnek az ajándékát, amely áttöri a halál falát, és a halált átjáróvá teszi az örökké valóság felé. Ennél szebben megfogalmazva, én már sok teológiai könyvet olvastam az örök életről, a halálról, a halál misztériumáról, ezt ilyen szépen áttöri a halál falát, és a halált átjáróvá teszi az örökké valóság felé. Tehát a halál igazi kapu, olyan kapu, amelyen át tudunk menni az örökké valóságba. Ez a legnagyobb üzenete kereszténységünknek. Erről szól a mi reményünk. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi tanításunk, hiába való a ti hitetek, hiába való a bazilika felújítása, hiába való megkereszteltetni a gyerekeket, hiába való a mi cölibátusunk, akkor minden hiába való. Hát az egész semmit nem ér. Ez a lényeg. Krisztus feltámadt és áttörte a halál falát. Egy átjáróvá tette, egy kapuvá tette a halált, ahol az örök élet nyílik meg számunkra. Ebben a hitben akarunk mi megerősödni, és az egész jubileumnak ez az igazi lényege, az egész szent évnek ez az igazi lényege, hogy ezt ismét oda tegyük szívünk közepébe, hogy a hitünknek ez legyen az igazi központi eleme. Fedezzük fel újra a keresztségben kapott új élet ajándékát, amely képes átalakítani a halál drámáját. A jubileum összefüggésében érdemes újra átgondolni, hogyan értették ezt a misztériumot a hit első évszázadaitól fogva. Például hosszú időn keresztül a Rómában, például a Lateráni Bazilika mellett, ott van a Battistero, a keresztelő kápolna. Ugye a keresztséggel lépünk be a kereszténységbe, és ezt a Battistérót 8 szögletűre építették. Arra gondolhatnánk, hogy talán a 7 szentséggel van kapcsolatban, de miért 8 akkor? Gondolhatnánk másra, de igazából a 7 napjaival van kapcsolatban. A héten 7 nap van, és van egy 8. Az építészeti forma azt sugallja, hogy a keresztelő medencében megkezdődik a 8. nap, a feltámadás napja, amely túllép a hetek visszatérő megszokott ritmusán, és megnyitja az idő körforgását az örökké valóság dimenziójára, az örökké tartó életre. Ez az a cél, amely felé földi zarándoklásunk idején tartunk. Ez a legnagyobb, a legboldogítóbb üzenetünk, hitünknek az igazi magja. Mi lesz hát velünk a halál után? E küszöbön túl Jézussal az örök élet vár ránk, mely az Istennel való teljes közösségben és az ő végtelen szeretetének szemlélésében és a benne való részesedésben áll. amit most reményben élünk, azt majd a maga valóságában látni fogjuk. Szent Ágoston így ír erről, amikor majd egész valómmal egyesülök veled, megszűnik számomra minden fájdalom és büntetés. A veled teljes élet lesz az én igazi életem. Mi jellemzi majd tehát ezt a teljes közösséget? Azt, hogy boldogok leszünk. A boldogságra kapott meghívást az ember, ez az a cél, amely felé mindenki tart. De mi a boldogság? Milyen boldogságra törekszünk és vágyakozunk? Nem elillanó örömre, nem múló kielégülésre, amelyet ha egyszer elértünk, újra és egyre inkább akarjuk, és a mohóság spiráljában, amelyben az emberi lélek sosem telik be, hanem egyre üresebbé válik. Olyan boldogságra van szükségünk, amely véglegesen beteljesedik. Nem múlik el, nem hagy alább, ami megvalósít bennünket. Vagyis a szeretetben úgy, hogy már most elmondhassuk, szeretnek, szeretet vagyok, tehát vagyok, és mindig létezni fogok abban a szeretetben, amely nem csal meg, és amelytől senki és semmi soha el nem tud szakítani. Úgy, ahogy Szent Pál apostol tanítja, biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban van. Ha mi szeretjük az Istent, szeretjük Jézus Krisztust, ha ehhez ragaszkodni akarunk, senki semmi el nem tud választani. Erről tesznek tanúságot a vértanúk, akik vérükkel pecsételték meg ezt a hitüket, és ebben találták meg az igazi boldogságukat.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Elhangzott műsorunkban Ternyák Csaba egri érsek előadását hallották, melyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportjának rendezvényén tartott a 2025-ös szent évről.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102.